Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal szól hozzánk, a Máté írása szerinti evangélium 22. fejezetének 34-től a 40. versig terjedő szakaszából. Ez a Heidelbergi KT második úrnapjára megfogalmazott tételek egyik alapigéje, így hallgassuk nyitott szívvel, helyünket elfoglalva. Isten igéjét, amint szólít és tanít bennünket a Máté evangéliuma 22. részének 34. versétől. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, tudnélik Jézustól. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban forduljunk hozzá. Mennyei Atyánk, megköszönjük neked ezt a téli délelőttöt. Megköszönjük a te hűséges szeretetedet, minden ajándékodat. Megköszönjük, Urunk, a védelmet, amelyel körülvettél, hogy a hideg téli napon is itt lehetünk a te házadban. Áldunk téged még a hidegért is, hiszen az is elvégzi a maga munkáját a földeken, a természetben, úgy, ahogy bölcs terveid rendelték. Áldunk téged a tervekért, a törvényekért, a szabályokért és parancsolatokért, aminek enged az élő és a halott világ, az atomok épp úgy, mint a sejtek, mint a legkisebb és a legnagyobb élőlények, mint a csillagok milliárdjai. Mind-mind annak engednek, amit te megterveztél, te végig gondoltál, parancsba, törvénybe foglaltál. Áldunk téged ezért a rendért, mert ott van benne a te bölcsességed, ott van benne a te hűséged és szereteted. És áldunk téged, Urunk, hogy ugyanakkor minket, embereket, akiknek szabadságot adtál, mégis hordozol türelmesen, pedig annyiszor áthágtuk és áthágjuk a te rendedet. Áldunk téged, hogy most te csendes órában rád figyelhetünk, hogy írd a szívünkbe a te igazságodat, hogy beszélj velünk te magad, hogy hadd lássuk meg a lényeget, a legfontosabbat, amit te mondasz nagy parancsolatnak. Hadd lássuk meg magunkat, hogy őszinte töredelemmel, valódi bűnbánattal tekintsünk rád, és valódi örömmel kapaszkodjunk a te szeretetedbe, a te megbocsátó hűségedbe, hogy a mi kereszténységünk valóságos legyen a hétköznapokban. Hálát adunk, Urunk, a gyülekezetért. Hálát adunk az eltelt 193 évért, amelyben megtartottál minket és őseinket itt ebben a városban. Hálát adunk a még messzebb nyúló múltért, ahol már a te igédet hirdettetted, ahol újjána szültél, és amikor újonnan szültél embereket, gyülekezetet plántáltál, és vigyáztál rájuk, és most ott lehetnek hitvaló őseink, te nálad az örökké valóságban. Dicsérünk téged, Urunk, mert mindez a te végtelen bölcsességednek és szeretetednek az ajándéka, mert mindent végig gondoltál, és felőlünk jót gondoltál, Urunk, amikor fiadat odaáldoztad értünk. Így ezzel az örömmel, hálaadással dicsérünk téged, és várunk, taníts útjaidra, hogy most a 21. században, amikor visszatekintünk múltunkra, hittel tudjunk és engedelmességgel előre tekinteni. Azzal a készséggel, Urunk, hogy hallgatunk szavadra, hogy megértjük annak lényegét, legfontosabb üzenetét, és imádattal borulunk le a te szerető szíved előtt, a te küldötted, a te fiad előtt, az Úr Jézus előtt. Az ő nevében kérünk most is, légy itt közöttünk, mint tanítónk, mesterünk, áldott atyánk, örökkévaló királyunk. Kérünk, hallgass meg, és szólj mindnyájunkhoz a te nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben az ünnepi órában. Írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 3. részének 20. versében. Itt így szólít meg minket Isten beszéde. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek! Ezek az igék, amiket hallottunk, amelyeket a mi hitvallásunk az év második úrnapjára, vagyis ebben az esztendőben vegyük így, hogy mára kirendelt, ebben megfogalmazódott bennem ezekben az igékben egy alaptétel, amit hiszem, hogy ti is így gondoltok. Diagnózis nélkül nincs gyógykezelés. Ha nincs diagnózisunk, helyesen felmért állapot jelzésünk, ha nem határozzák meg, hogy mi is, ami jellemzi az életünket, akkor nem fogunk találni gyógykezelést, vagy nem is fogunk keresni gyógyítót, nem fogjuk keresni a gyógyulást. Azért érdekes ez, mert a heidelbergi KT-t, ha követjük, az első úrnapjának központi üzenete, amiről múlt vasárnap hallottunk, az így foglalható össze, hogy van vígasztalásunk az életben, az élethez. Van vígasztalásunk az élethez. Tudom, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Aki megváltott, az ördögtől megszabadított, aki az örök életbe elvisz engem. Van vígasztalásunk az élethez, ha hiszünk ő benne. A második úrnapjának tételei pedig azzal foglalkoznak, hogy van diagnózisunk az élet nyomorúságához. Van, ami alapján fel tudjuk mérni, hogy miért van egyáltalán nyomorúság az életben, hogy mi a bajok oka. És nagyon érdekes, figyeljétek meg, mennyire rövid és tömör, a harmadik kérdés felett így hangzik, hogy honnan ismered meg a te nyomorúságodat? A válasz, Isten törvényéből. Rövid, egyértelmű. Isten törvényéből. Ha kíváncsi vagy a diagnózisra, akkor nézd meg, mit mond Isten törvénye az életedről. Nagyon érdekes ez, testvérek, mert e körül aztán számtalan félreértés él az egyházban és a gyülekezetben is. És már itt jelzem, hogy tulajdonképpen azt értettem meg, hogy mi kétoldali törvényrontásban szenvedünk. Ezen azt értem, hogy egyrészt vagy nem vesszük komolyan Isten törvényét, vagy a másik véglet, kiegészítjük, még hozzáteszünk törvényeket, szabályokat, és így tesszük erőtlenni. Az a különös megfigyelés, testvérek, a történelemben, bárhol megnéztük, hogy ébredések voltak, gyülekezeti megújulások történtek, vagy akár maga a reformáció, mint egy nagy európai méretű ébredés, alapvetően úgy indult el, hogy az emberek az Isten törvénye alapján kaptak egy helyesen felállított diagnózist önmagukról. Önmagukról. Mi a baj? És testvérek, ki kell mondani, nem igazán az a baj, hogy a középkori egyház mondjuk búcsú cédulákat árusított. Hát azzal sem értünk egyet, de nem ez volt az igazi probléma. Az igazi bajt az Isten törvénye mutatja fel. És azért van erre szükségünk, mert ha nincs diagnózisunk, nem megyünk a gyógyítóhoz. Ha van, akkor ösztönösen is, vagy tudatosan odafordulunk a gyógyítóhoz. Aki így mutatkozik be már a Mózes 2. könyve 15. részében, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Szeretne meggyógyítani. Van tehát diagnózisunk az élet nyomorúságához, és van gyógyítónk az élet nyomorúságából. Nagyon szép példa, és itt engedjétek meg, hogy miután a KT-ra szeretnénk hivatkozni, ugye, hogy haladunk előre az évben, a különböző úrnapi tanításokat szeretném felidézni, megosztani veletek. Hadd mondjam el a hátterét röviden, mert nagyon tanulságos. Hogyan is született ez a hitvallási mű? A 16. század közepén a pfalci választófejedelemségben, a német-római császárság ennek a fejedelemségében élt egy bizonyos Frigyes, egy harmadik Frigyes nevű választófejedelem, aki megismerve az Isten igéjét, megismerve a reformátorok tanításait, befogadva például üldözött hugenottákat, francia reformátusokat, illetve hollandokat, egyre inkább azt látta és azt vallotta, hogy ahogy ezek az emberek értik az ígét és élik az ígét, ez az, ami kedves Isten előtt, és ő is mai értelemben véve hívő református emberré lett. Csak hogy abban az időben, ha valaki egy kicsit is mást vallott, mint a többség, az nagy veszélyt hozott magával és hordozott magában. Így történt, hogy bár a 16. század közepére már a lutheri irányt elfogadta maga a birodalom, és a császár is kénytelen volt elfogadni, bár ő maradt római katolikus, amikor ez a Frigyes elkezdte tanítani mondjuk az úrvacsora kérdésében azt, ahogy Calvin megértette az Isten igéjét, egyébként sok-sok minden másban pontosan úgy látták ők is, mint ahogy éppen Luther is a követői, mégis ez a különbség már elég volt ahhoz, hogy bevádolják a többiek, a többi fejedelem a császár előtt, és három dolgot követeltek a császártól. Egyrészt, hogy magát a pfalci fejedelemséget zárják ki a birodalomból, másrészt fosszák meg Frigyest a fejedelmi címtől, de voltak, akik a fejét követelték. Ennek az ügynek a rendezésére a császár összehívta 1566-ba Augsburgba a birodalmi gyűlést, ahova Frigyes is meghívást kapott. A barátai, testvére is konkrétan intették, hogy ne menjen el, mert akár az élete is veszélybe kerülhet, és itt hadd idézzem őt. Én tudom, hogy Isten elég hatalmas engem megtartani, és hiszem, hogy meg is tart. De ha úgy kell lenni, véremmel is kész vagyok áldozni hitemért. És ahogy a történészek visszaemlékeznek rá, és felidézik Frigyesnek a kiállását ezen a birodalmi gyűlésen, az a nagyon tanulságos, és ezért idéztem ide most közétek. Mert ez a mondat, amit az előbb hallottunk, ez nem valami fanatizmus. Ez nem valami önpusztító és öngyilkos kiállás és hősködés, hanem a hitének nagyon bátor, de nagyon alázatos és szeretetteljes megvallása. Mert tudjátok, mi történik, hogy emlékszik vissza a történelem? Magatartása, elmondott védőbeszéde olyan mély benyomást tett a gyűlésen, hogy fejedelem társai ekkor ruházták rá a kegyes melléknevet, a történelem így is tartja őt nyilván, kegyes Frigyes, maga a császár pedig a tőle előzetesen kívánt megtorló intézkedéseket nem adta ki. A birodalmi gyűlés ekkor határozatilag mondta ki, hogy Frigyes ellen nem kell erőszakot alkalmazni, hanem békés úton kell keresni az ellentétek kiegyenlítését. Vagyis testvérek, mi történt? Olyan alázattal és olyan szeretettel állt ki a hite igazságai mellett, hogy ez meggyőzte az ellenségeit és az ellenfelét is. Meggyőzte arról, hogy nem kell és nem szabad őt bántani. De ehhez kellett ez a fajta magatartás, ez a kiállás. És itt kapcsolódik mindjárt a KT-hoz is, egyébként ő maga iratta meg ezt a heidelbergi KT-t, ő adtatta ki, 1563-ban jelent meg, vitte magával a birodalmi gyűlésre is. Kellett hozzá, hogy ezzel a mély szeretettel, és nem kioktatással, és nem támadással beszéljen. És Isten megkönnyörült rajta, és megáldotta őket. És sok-sok élő hitű gyülekezet volt akkor abban a tartományban, sőt aztán rajtuk keresztül másfelé is sokan megismerték az Urat. Ezért fontos, hogy ennyit tudjunk a háttérről, hogy ez a hitvallás, ez egy nagyon mélyen elkötelezett fejedelemnek az életéből fakadt. Ő kért fel két heidelbergi egyetemi tanárt, Urzinus Zakariást és Olevianus Gáspárt. Az egyik Melanchtonnak, Luther barátjának, utódjának volt a tanítványa, a másik közvetlenül Calvinnak volt a tanítványa. És ez a két fiatal egyetemi tanár fogalmazta ezt meg, vitatták meg aztán egy pfalci gyűlésen, egy fejedelmi gyűlésen, és fogadta el az akkori összes egyházi vezető és lelkipásztor, és kezdték el tanítani vasárnapról vasárnapra, úrnapjáról úrnapjára mindezeknek a tételeit. És most érkeztünk el tehát ahhoz a részéhez, amikor fölteszi a kérdést a K.T., honnan tudsz te a nyomorúságodról? Az Isten törvényéből. És hogyan foglalja össze, mit kíván Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden, a Máté Evangélium 22. részében eképpen, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből, ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat, e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Vagyis a K.T. idézi az Úr Jézus szavait szó szerint. A reformáció és a reformátorok tehát újra kimondták, mi az ember nyomorúsága. A törvényből megismerhető, a törvény által felismerhető bűn. És mi a törvény leglényege, amivel igazából szembe kell néznünk mindnyájunknak? A kettős egy parancsolat az Úr iránt és az egymás iránti szeretetünk kérdése. És tudjátok, az a nyomorúságunk mind a mai napig, a 21. századig, hogy nem nézünk szembe a diagnózissal. Nem akarunk szembenézni. És éppen ezért nem menekülünk, nem futunk a gyógyítóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, nem kapaszkodunk bele, aki pedig kimondta és kimondja ma is, én vagyok a te gyógyítód. Hát ha nem ismerem a baj gyökerét, nyilvánvaló, nem tudok a betegségemről, hát nem megyek sehova. És azért nincs diagnózisunk, mert... Most így fogalmaztam meg, hadd maradjak ennél, hogy két oldali törvényrontásban szenvedünk. Az egyik, amivel kínlódunk és amit csinálunk, hogy a törvényt egyszerűen nem vesszük komolyan. A másik, hogy a törvényt felszaporítjuk, és ezzel erőtlenné tesszük, mint egy felvizezzük. És mindkettővel szemben van egy út, amiről beszél Pál apostol is, és amit éltek a reformátorok is. Hadd kezdjem egy kicsit messzebbről az elsőnek a taglalását, hiszen mit is jelent, hogy nem veszük komolyan, miért nem veszük komolyan Isten törvényét. Most csak utalok röviden rá, többen megkérdezték már tőlem is és másoktól is, hogy miért tanítják még az iskolákban olyan rendületlenül az evolúciót, amikor egyre több az ellenérv és az ellenbizonyíték a természetben. Csak egy példát mondok, most a felső nyéki gyülekezetben szolgáltam a héten, és ott a lelki pásztornak az egyik foglalatossága, hogy fosszíliákkal, ősi maradványokkal, megkövült állatmaradványokkal foglalkozik, és bemutatott nekem egy olyan kis állatkát, ami nagyon-nagyon régen élt, és az evolúció hívők szerint az egyik legősibb, kezdetleges állat, tehát olyankor létezett, amikor még egy csomó más nem. Na, röviden, képzeljétek el, testvérek, hogy ennek a kis állatnak már olyan szemlemcséi vannak, amelyik korrigálni tudja a fénytörést. A fénytörés az, amikor egy vizes pohárba beleteszünk egy szívószálat, és oldalról ránézünk. Ti is tudjátok, úgy látjuk, mintha a szívószál megtörne. Ugye ezt hívjuk fénytörésnek, amit a víz okoz. Ez a kis vízi állatka pedig olyan szemmel rendelkezett, meg rendelkezik, amelyik ezt korrigálni tudja, tehát ő a vízben pontosan be tudja mérni a távolságokat. Ez neki nagyon fontos az élete szempontjából. Na hát erre kérdezzem én, mint szkeptikus, aki nem akarok, nem tudok hinni az evolúcióban, hogy hogy létezik, hogy ilyen ősi korban, már nem is tudom melyikben élt, állítólag ez az állatka, vagy maradtak fenn a maradványai, hogy volt ilyen szeme? Honnan volt ilyen szeme? Na, nem akarok jobban belemenni. Szóval sokan megkérdezik, és egyre többen megkérdezik, hogy ha ennyi ellenérv szól, mert a sejtbiológia számtalan érvet hoz, amellett, hogy kifejlődésről szó se lehetett, a genetika, a matematika, rengeteg érv van az evolúcióval szemben, tudományos érv, illetve a természetben talált felfedezések sora. Miért kell mégis minden áron az evolúció tanítani? Én nekem van egy meggyőződésem ezzel kapcsolatban. Azért, testvérek, mert nélküle, ha nem ezt tanítanák széles körben, akkor nélküle marad Isten. Ha van Isten, akkor viszont van törvény. Ha van törvény, akkor van, meg lesz ítélet. Ha van ítélet, akkor bűnös vagyok. Ezzel nem akar szembenézni az emberiség jó része. Inkább kiszorítjuk Istent minden módon. Nem csak a fejlődés elmélet, az csak az egyik mód erre nézve. Kiszorítani a gondolkozásból nincs Isten, nem kell Isten, magától lett minden. Azt is tudom, hogy vannak, akik nem ezért hisznek az evolúcióban, egyszerűen azért hisznek benne, mert azt gondolják, hogy bizonyított elmélet. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy tessék szíves utána nézni. Mennyire van ez bizonyítva? Tehát nyilván nem mindenki egy istenellenes gondolatból hisz az evolúcióban, ezt én is nagyon jól tudom, de bizony nem egy tudósról olvastam, sőt már találkoztam olyannal, aki maga is megvallotta, hogy igen, én ezzel Istent kizárom az életemből. Miért akarja kizárni? Még egyszer mondom, mert ha van Isten, akkor van törvény. Ha van törvény, akkor van, illetve lesz ítélet. És ha van törvény és lesz ítélet, akkor én bűnös vagyok. Folyik egy harc az Isten törvény ellen, testvérek. Ez egy lelki-szellemi komoly harc folyik az emberiség történetén belül. A vágyaink, a terveink, a fortéjunk, a rugalmasságunk, a felvilágosultságunk mind arra törekszenek, hogy Isten törvényét ne vegyük komolyan. Ne vegyük komolyan. Szinte mindenre van modern, felemelő, felülemelő magyarázatunk. Ha végigvesszük a parancsolatokat, csak az ötödiktől, mindenre találunk valamiféle kifogást, hogy ezt azért nem kell annyira komolyan venni. Ifjúsági csoport, felnőtt csoport, ilyen-olyan alkalmak. És amikor szóvá tesszük, hogy talán nem egészen így kéne lebonyolítani ezt vagy azt, akkor jönnek az ellenérvek, hogy hát ne legyünk túl szigorúak. Túl szigorúak vagyunk. Nem jönnek az emberek, különösen a fiatalok, hogyha ennyire szigorúan, komolyan vesszük a törvényt. Nem fognak jönni közénk. És ebből következik, ebből a félelemből a törvény ilyen értelemben laza kezelése, vagy akár áthágása. Pedig itt szeretnék tovább lépni, és majd a végén ezt külön kiemelni. Hány törvényben foglal össze az Úr Jézus mindent? Hány törvény? Kettőben. És azt mondja, ez a kettő is egy. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd embertársadat, mint magadat. Csak, úgymond, csak ezt kéne komolyan venni. Csak ehhez kéne igazítanunk mindent. És akkor élnénk azt az életet, amit Isten tervezett, megalkotott számunkra. De nézzük most még meg egy kicsit a másik oldali, azt mondtam, hogy kétoldali törvényszegésben szenvedünk, törvényrontásban élünk. Egyrészt sokan figyelmen kívül hagyják, vagy könnyen veszik. Könnyen veszik a 10 parancsolatot. De van ennek egy ellenhatása, és ez már inkább itt a gyülekezetekben jellemző. Ez az ellenreakció, ez úgy jelenik meg, hogy felszoporítjuk a törvényeket, illetve a szabályokat. Nem, hogy koncentrálnánk, hogy az Úr Jézus a nagy parancsolatban koncentrál, két bővített mondatban összefoglalja a lényeget, Nem, hogy erre koncentrálnánk, hanem inkább kibővítjük azokat a szabályokat, rendeket, rendeleteket, amelyek szerint kell élnie egy hívő embernek. Pedig nem kell kibővíteni az Isten törvényét. Csak bele kell nézni. Csak nagyon röviden. Ha nem tisztelem a szüleimet, akkor mi vagyok? Tiszteletlen ember vagyok. Ez az igazság. Ha gondolatban ölök, vagy gyűlölködöm, akkor gyilkos vagyok. Ez az igazság. Ha elveszem ingyen a másét, akkor tolvaj vagyok. És ezen nincs mit, és nem lehet mit szépíteni. Ha ránézek hátsó gondolattal arra nőre vagy férfira, parázna vagyok. Ha nem igazat állítok, hazug vagyok. Ezt nem kell kiegészíteni. Csak ezekkel szembe kéne egyszer nézni. Vagyis, és itt megint utalok rá, mindez tulajdonképpen mit jelent, testvérek? A nagy parancsolat szerint, Jézus koncentrált tanítása szerint. Ha nem szeretek, ha nem a szeretethez mérek mindent, akkor törvényszegő vagyok. Akkor törvényszegő vagyok. Mert ebben a két mondatban foglaltatik össze az egész törvény és a proféták összes tanítása. Ezt olvastuk a Máté 22:40-ben. De mi inkább, ahelyett, hogy ezzel szembenéznénk és ide koncentrálnánk, mit mond az Isten törvénye rólunk, mi inkább szaporítjuk a hívő élet törvényeit, mintsem, hogy oda mérnénk a dolgainkat. Mi tartozik a mai kegyességhez, mi nem, ruha, ital, tánc, alkalmakon a részvétel, tized, imaközösség, bármi. Hát csak egyet mondok éppen, egyre térek ki, jön mondjuk egy keresztelős család, és előfordul, hogy valaki nem az alkalomhoz méltóan öltözik. Mondjuk egy kedves hölgy, aki nem tudja, hogy egy templomban általában hogy szoktunk öltözködni. Akkor mi a helyes hozzáállás? Teszünk egy megjegyzést, ugye? Mert van nálunk egy szabály. Nem így öltözünk a templomban. Hát ez a magunk csinálta szabály. Az Isten törvénye mit mond? Azt mondja, hogy szeresd ember társadat, mint magadat. Szólítsd meg és beszélgess vele szeretettel az Úr Jézusról. Beszélj neki arról, hogy szabadított meg téged a magad bűnei terhétől. Beszélj a kereszt evangéliumáról. És amikor majd megismeri az Urat, akkor át fog öltözni. De ne te akard átöltöztetni. És ez csak egy példa a sok közül. Csinálunk mi rengeteg szabályt meg törvényt, ahelyett, hogy szeretnénk. Ahelyett, hogy megnyerni akarnánk azt a másikat, aki még nem ismeri az Urat, vagy csak gyengén, vagy rosszul ismeri. Igen, ha törvénnyel szembenézek, akkor először is magam kell, hogy meglássam, megmentőre, gyógyítóra szorulok. És testvér, hogyha oda menekültél és oda menekültem ehhez a gyógyító Jézus Krisztushoz, aki megbocsátja minden bűnömet, aki meggyógyítja minden betegségemet, aki megváltja életemet a koporsótól, ahogy gyönyörűen ír erről a 103. Zsoltár, akkor, amikor belekapaszkodok belé, mint gyógyítóba, akkor fogom megérteni azt is, amit például a Káténk az 5. kérdés feletében fogalmaz meg, megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Tudnék a szeretet nagy parancsolatát. Mi a válasz? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. Milyen őszinte és világos fogalmazás. Ha tudom, hogy nekem gyógyítóra van szükségem, ez azt jelenti, hogy holnap is rá van szükségem. Ha tudom, hogy kegyelemből, az Isten megbocsátó szeretetéből élek, akkor tudom, hogy nem én lettem jó, meg én lettem jobb, mint a másik. Ha már, visszatérve a példához, rájöttem magam, hogy hogyan kell egy templomba felöltözni. Hanem azért jöttem rá, mert az Isten kegyelme megszólított, mert megbocsátottak a bűneim, mert a gyógyító meggyógyította az én nyomorult életemet. És ebből indulok ki, amikor a másikra nézek, és így teszek mindent a szeretet mérlegére. Hogy Uram, most hogy is lehetne szeretni ezt az embert? Ezt a nőt, ezt az asszonyt, férfit, bárkit, ezt a gyereket, a csíntalan gyereket, az ilyen-olyan bulizó fiatalt, netán bulizó gyülekezetet. Hogy is lehetne, Uram, a szeretet mérlegére tenni, és így megközelíteni? Mert az igazi hívőt, az Úr gyermekét a Szentírás szerint mi is jellemzi? Azt jellemzi, testvérek, hogy ezt a mindkét törvényrontás ellen harcol. Egyrészt harcol az ellen, hogy komolytalanul vegye az ígét, a törvényt. Igenis, harcol, és szembenéz, hogy is van a 10 parancsolat? Ez ellen is harcol, ezt nem lehet komolytalanul venni. De harcol az ellen is, hogy magunk felállította szabályok és rendek nehogy megfojtsanak más embereket. Hogy eltaszítsunk azért, mert mi kedvesek akarunk lenni Isten előtt. Még kedvesebbek. Emiatt nehogy valaki elforduljon a gyülekezetünktől, az Isten népétől. Hiszen a Róma 13-ban ezt is olyan világosan leírja az apostol, hogy a törvény betöltése az a szeretet maga. A törvény betöltése, megvalósítása. És itt végül még akkor egy pár gondolatot arról, hiszen az alapigénk így kezdi, hogy mi miatt nem igazul meg az ember, és ebben ugye benne van közvetve az is, hogy mi által igazul meg az ember. Ezt a fogalmat többször körül kell járni, mert sajnos eléggé elfelejtettük, pedig a reformátorok sokat tanítottak róla még. Mi is az, hogy megigazul? Kedvessé elfogadottá lesz az Isten előtt. Pontosabban, Isten kedvessé elfogadottá nyilvánítja önmaga számára. Megigazul. Az Isten kedvessé elfogadottá nyilvánítja. Ez az igazi nagy kérdés, hogy valóban kit és hogyan mond Isten kedvesnek, elfogadottnak a maga számára. Luthert is ez mozgatta a testvérek, ez gyötörte belülről évekig, amíg neki el nem mondták, illetve magában az új szövetségben föl nem fedezte. És ma is az igazi Isten kereső embert az ez motiválja, hogyan lehetnék kedves Isten előtt. Minden kegyességi harc erről szól, akár tudjuk, akár nem. Tulajdonképpen kimondatlanul is ezzel küszködünk, ezzel a kérdéssel. Mi kedves Isten előtt? Milyen a helyes hívő élet? Kit nevez megigazítottnak az Isten? Hogyan lehetnék kedves ő előtte? Kik kedvesek az ő színe előtt? És erre itt a válaszunk. A törvény által senki sem lehet kedves az Isten előtt. A törvény által. Törvények által. Sem a szigorú kegyesség által, sem a folyamatos szeretés által, ezt jól értsétek, pedig ez is igaz, hogy önmagában az, hogy az ember képes szeretni, ez még nem azt jelenti, hogy kedvessé lett az Isten előtt. Ez is egy nagy félreértés, meg egy nagy csúsztatás sokszor, akkor úgy ráfogjuk, meg egyesek ráfogják, hogy íme egy ember, aki nagyon szeret és sok jót tesz, hát amúgy semmi köze az élő Istenhez, de hát egy ilyen rendes ember bizonyára kedves Isten előtt, nem? Bizonyára megigazul, hát akkor nézzetek a gazdag ifjúra. Ez nem volt rendes ember? Nagyon rendes ember volt. És elment az Úr Jézustól üdvösség nélkül. Elment az Úr Jézustól úgy, hogy átvette volna a megigazítás ajándékát, a megigazulás ajándékát. Tehát mit mond ki az ige? És itt ezzel lassan végére érek, de nagyon fontos, hogy értsétek meg, testvérek, amit a Galata levélben ír Pál. A Galata 2.16-ban foglalja össze ezt a legtömörebben és ebben markánsabban. Itt így olvassuk. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is a Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk, a Krisztusban való hit és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Vagyis mi tesz kedvessé minket Isten előtt? Mi az az egyetlen egy, az az egészen biztos valami, ami kedvessé tesz minket Isten előtt? Az Úr Jézusba vetett bizalom, testvérek. A belé vetett bizalom. És ez azt jelenti, abban bízom, hogy Jézus eltörli a bűneimet. És abban bízom, hogy az ő feltámadása az én feltámadásomnak is záloga. És abban bízom, hogy komolyan gondolja, íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Jézus Krisztusba vetett bizalmat nem ír fölül semmi, legkevésbé sem törvények görcsös vagy kevésbé görcsös megtartása. Jézus Krisztusban bízom, mert ő az én bűnbocsánatomnak záloga. És amikor bízom benne, és amikor odaadtam neki az életemet, akkor ő a lelkével munkálja, és most már csak összefoglalom, hogy bizony, az Isten törvényét nem lehet felülírni. A 10 parancsolatot senki nem törölte, és soha nem is fogja eltörölni. És ugyanakkor mindent, amikor megvizsgálok egy életet, legelőször minek a mérlegére kell, hogy tegyem? Mielőtt mondanánk bármit, mielőtt az Úr Jézus, ahogy a múlt vasárnap is róla szó volt, a paráznosságon kapott asszonyt szembesítené konkrétan a 10 parancsolattal, először milyen mérlegre teszi, mit gondoltok? A szeretet mérlegére. És Jézus úgy dönt, látom, szeretem ezt az asszonyt, a mennyei atya is szereti. Vétkezett, ezért nem fogom neki azt mondani, hogy jól van, csak így menj tovább. Azt mondom, erre gyere és többé ne vétkezzél, de nem ítéllek el, hanem felmentelek, mert szeretlek. Tehát sem szigorú kegyesség, sem folyamatos szeretés, sem humánum, sem egyéb nagy dolgok, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett bizalom az, ami kedvessé tesz minket Isten előtt. És ez a Jézusba vetett bizalom első lépésként mindent a szeretet mérlegére tesz. És így ebben a hitben valóban az életünk vezér elvévé válik. Vezér elvévé válik a kettős nagy parancsolat. Az Úr iránti szeretet és az egymás iránti. És így befejezésül idézem még Augustinust, többen hallottátok ezt a megdöbbentő mondatát, egy pici magyarázat kell hozzá. Többek között ezt mondta a 4. században élt egyházatya, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ez nem a törvények felrúgása, ez nem valami szabad elvű megközelítése az életnek. Ez pontosan az, amiről itt Pál apostol és maga az Úr beszél. Először is döntsd el, hogy a szeretet mérlegére teszed azt a másik embert, akiről szó van, bárki legyen az. Ha ezt oda tetted, és ezen gondolkozol, hogyan tudnád szeretettel tenni, amit tenni akarsz, utána tégy, amit akarsz. És ebben benne van intés, és benne van bátorítás, és benne van segítés, és benne van fegyelmezés, és bármi. Szeress, és tégy, amit akarsz. De csak így csináld. Mondja Augustinus, és mondjuk ma is. Hogy igen, először tegyem erre a mérlegre, a nagy parancsolat mérlegére, és utána végezzem el, amit tennem kell. Hiszem és vallom, hogy azért tart tükröt elénk Isten, mert így szeretne önmaga előtt kedvessé tenni, és így szeretne meggyógyítani, és megáldani, és így szeretné, ha kigyógyulnánk ezekből a mi bajainkból, hogy hol könnyelműen vesszük az ő törvényét, hol megszaporítjuk az ő törvényeit, szabályait, ahelyett, hogy az Úr Jézus Krisztusba kapaszkodnánk, és folyamatosan az ő által koncentrált üzenetre építenénk. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd embertársadat, mint magadat. Szeress, és tégy, amit akarsz. Ámen. Énekszóban feleljünk a hallott igére. A 285. dicséretünk 4. versét énekelve, 285. dicséret 4. verszakát, adj mi nékünk megújult szívet. Imádkozzunk! Úr Jézus, megvalljuk neked, hogy mi olyan nehezen nézünk szembe a te igazságoddal, olyan nehezen tesszük arra a mérlegre a dolgainkat, amelyről te beszélsz. Sokkal könnyebb nekünk egyszerűen a törvényre nézni, és olyan könnyű megállapítani, hogy mi megtartjuk végül is, de mások nem. Vagy felállítunk új szabályokat, elvárásokat, hogyan öltözködjünk, mit csináljunk, vagy mit ne tegyünk, és elmarad az, amiről te szólsz. Bocsáss meg nekünk, Urunk, és nagyon kérünk, hogy ebben az új esztendőben hadd járjunk úgy veled, ahogy az kedves előtted valóban, hogy újra és újra hozzád térjünk, tudva, hogy te vagy a mi gyógyítónk, és nincs más esélyünk az üdvösségre, csak te és a te bűnbocsátó kegyelmed. Hogy újra és újra abban bízzunk, amit tettél értünk a kereszten, és ne magunkban, ne cselekedeteinkben, ne a megszentelődésünkben, hanem a te hűséges szeretetedben. És könyörülj rajtunk, hogy ugyanakkor a te lelked vezetésének engedve merjünk szembenézni a tükörrel, ahogy Calvin fogalmazott, hiszen a te törvényed tükör. És hogyha kiderül, hogy tiszteletlen vagyok, akkor abban tartsak bűnbánatot. Ha gyilkos indulataim vannak, ha irítségem, ha hazugságom, ha paráznaságom, akkor hadd nézzek ezekkel szembe, és hadd tartsak mindezekben őszinte bűnbánatot, hogy ne legyünk könnyelműek, Uram, hanem hadd legyünk szentek, ahogy azt te mondod, és ahogy te tanítod, és ugyanakkor hadd legyünk mindig irgalmasak, ahogy te mindig irgalmas voltál az emberhez. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy add ehhez a te szent lelkedet, hiszen megvalljuk, hogy tényleg nem tudjuk mi ezt tenni, úgy, ahogy a KT író is megfogalmazták, csak beléd kapaszkodva, csak benned bízva. Munkálkodj bennünk, Urunk, így, hiszen ebben a gyülekezetben oly sok csodát tettél már, oly sokan hitre jutottak ebben a városban, és hálát adunk most is érte. Hálát adunk a fiatalokért, a gyerekekért, és kérünk szeretteinkért, kérünk a hitben még nem járó családtagjainkért, hadd tudjuk hozzád szeretni őket. De Urunk, mi magunkban ezt sem tudjuk tenni. Téged hívunk. Te járj előttünk. Te érintsd meg szíveket, azokat a szíveket, akikért imádságra indítasz. És könyörülj, hadd legyünk hűségesek az imában. Hűségesek a te segítségül hívásodban. Így köszönjük, hogy együtt lehetünk, és külön gondolunk azokra, akik gyászolnak. Kérve kérünk, Urunk, hogy adj nekik vigasztalást, erőt, beléd kapaszkodó hitet, felülről nyert szeretetet, világosságot. Légy ott betegeinkkel, gyógyítsd őket a kórházakban vagy otthoni ágyakon. Kérünk téged a hajléktalanokért, könyörgünk azokért, akik most a nagy hidegben, szó szerint halálos veszedelemben vannak. Segíts, hogyha ránk hárul ebből feladat, hadd lássuk azt meg. Hadd segítsünk ott, ahol te indítasz mindenütt. Áld meg népünket, nemzetünket. Hálát adunk, Urunk, hogy erre az emlék évre is úgy indulhattunk, hogy tulajdonképpen egy állami rendezvénnyel indult az év. Urunk, áldunk téged, hogy vannak olyan vezetőink, akik rád tekintenek, akik segítségül hívnak. Hadd legyen minél több ilyen, és hadd legyen az ő hitük egyre erősebb, elkötelezettebb melletted, hiszen annak idején milyen nagy áldás volt ez a Frigyes fejedelem is ott Németországban. Hadd legyenek nekünk is ilyen vezetőink, Urunk. Kérünk, áld meg népünket, határon túlélő testvéreinket, de a többi nemzetet is. Kérünk, könyörülj rajtunk, könyörülj a kontinensen, könyörülj a világon. Könyörüljél, hogy ahol a te gyermekeid élnek, ott a te nagy parancsolatodnak engedve hozzád vonzhassanak másokat. Így kérünk, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket a te szeretetedben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.